Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke. A beszélgetést pénteken 8 óra 40 perctől rögzítjük. Ennek azért van jelentősége, mert határidőkről is fogunk beszélgetni, és amikor adásba kerülünk, akkor az nem pont ez az időszak lesz. Mikor kezdődik a hivatalos kampányidőszak, és annak egyáltalán bármi jelentősége van-e egy permanens kampány idején? Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm szerkesztő úr és a kedves hallgatókat is. Holnap kezdődik a kampány.
Szombat.
Szombaton veszik át a képviselőjelöltek, legalábbis nagy többségük az ajánlóíveket, és kezdik el a 106 egyéni választókerületben az ott élő választópolgárok ajánlásait gyűjteni, ahhoz, hogy hivatalosan is jelölté váljanak a folyamatban.
Hogy néz ki egy ajánlóív? Azért kérdezem, mert a választópolgárokat fogják vele megkínálni, és nem árt, hogyha a választópolgár látja, hogy amit ő kap, az tényleg egy ajánló íve, vagy valami cetli, amivel nem is biztos, hogy képviselőjelölt gyűjt bármire, hanem lehet, hogy mit tudom én, multilevel marketinges. Bármi előfordulhat. 2026-ot írunk.
Igen. Az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák adják ki ezeket az íveket. Egy éven 8 választópolgár tud ajánlást tenni az érintett képviselőjelöltnek, és a személyes adatait kell hozzá megadni, és ezek kizárólag olyan ívek, amelyeket az adott választási irodák adnak ki, nem lehet őket máshonnan letölteni, tehát bizalommal forduljanak a választópolgárok a képviselőjelöltekhez.
Tehát az nem fordulhat elő, hogy valaki az interneten keresgél valami hasonlót, és akkor a személyes adatokat kell megadni, az ugye a nevem, meg ami a személyi igazolványomban van, az számít személyes adatnak?
Igen.
Hogy szokott ez lenni a gyakorlatban? Elkérhetik az ajánló ívet gyűjtők az én személyi igazolványomat ellenőrizni, hogy az vagyok-e, aki vagyok, vagy el kell hinniük, hogy én az vagyok, aki vagyok. A végén lehet belőle probléma, hogyha ott pontatlan, rossz adat van, nem is úgy hívnak, stb.
Persze, ez egy bevett gyakorlat, hogy az aktivisták segítenek a kitöltésben, hiszen a jelölté válás folyamatában a jelölt számára kifejezetten fontos, hogy jó adatok kerüljenek fel az ívre, hiszen minden egyes ajánlást, miután leadja a jelölt a választási irodában az íveket, tételesen ellenőriznek a választási irodák munkatársai.
Azt, hogy tételesen ellenőrizik, az azt jelenti, hogy végigolvassák az egészet, vagy ilyen szúrópróbaszerűen belemérnek?
Nem, végigolvassák az egészet, és a nemzeti választási rendszerben, egy informatikai rendszerben minden egyes választójoggal rendelkező és ott lakó választópolgár ajánlására van szükség. 500 ajánlás kell ahhoz, hogy valaki jelölté váljon, és az adott országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság felvegye hivatalosan a jelöltek közé. Ehhez pedig egy azt megelőző munkafolyamatra van szükség, amikor az adott választási irodák munkatársai minden egyes ajánlást leellenőriznek. Egész addig végzik ezt a folyamatot, amíg az 500 érvényes ajánlásig el nem jutnak. Akkor nem kezdik meg a folyamatot, hogyha fizikailag látszik, hogy kevesebb az ajánlás.
300-nál bele se fognak.
Pontosan. Hogyha pedig elérik az 500-at, akkor utána nem is kell folytatni, hiszen megvan a szükséges ajánlásszám. És ezeket a leellenőrzött ajánlásokat a választópolgárok ellenőrizhetik a választás.hu weboldalon, akit ajánlottam szolgáltatásnak az igénybevételével, és amennyiben ebben a körben szerepel az ő adatuk is, akkor ott vissza tudják igazolni, hogy valóban én erre a jelöltre adtam az ajánlásomat. Ugye az is egy érdekes és fontos szabály, és tudjunk róla. Több jelöltet is ajánlhatnak a választópolgárok, de egy adott jelöltet csak egyszer lehet. Tehát ha valaki egy adott jelöltnek több különböző napon, közterületen itt-ott aláír, több alkalommal is, akkor ezt fogják érzékelni a választási irodák, és természetesen csak egy ajánlás fog számítani az adott jelölthöz az ő részéről.
És akkor olyankor tovább ugrik a számlálás. Kovács Péter kétszer volt, akkor egyet ugrik. Ha az 500-adik nem stimmel, akkor megnézik az 501-et, egészen addig, amíg a nettó 500 szabályos ajánlás össze nem jön.
És amíg van ajánlás.
És amíg van ajánlás. Mi szokott lenni a gyakorlat? Túlgyűjtik magukat a pártok akkor is, hogyha mondjuk már 700-at gyűjtöttek, hogy elgyűjtsék a másik elől, vagy ennek nincs igazából már jelentősége? Néha meg szokott jelenni a sajtóba, hogy én gyűjtöttem össze először 3471-et.
Igen. Ez már olyan része a kampánynak, ami a választási igazgatást kevésbé érdekli, úgyhogy én ezt nem szoktam vizsgálni, meg annyira nem is követtem nyomon. Nekünk az a fontos, hogy a választási irodák fel vannak arra készülve, hogy 500 ajánlásig minden jelöltet leellenőriznek, és utána előkészítik a bizottság számára a nyilvántartásba vétellel összefüggő döntéshozatal.
Ezt mindig a helyi választási irodák csinálják, tehát az országban mindenhol van erre dedikált ember.
Nem, ezt az országgyűlési választásokon, az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák végzik ezt a feladatot.
Van valami határideig, hogy ezt mikorra kell megcsinálni? Kell-e vele sietni, vagy nem kell kapkodni? Mi ennek a menete?
Úgy szól a jogszabály, hogy amikor a jelölt behozza az ajánlóíveket, akkor azt 4 napon belül meg kell vizsgálni, és 4 napon belül a bizottságnak döntést is kell hozni. Tehát ha összesűrűsödne ez a folyamat, akkor is úgy kell iparkodnia az érintett választási irodának, hogy a 4. napon a bizottságnak döntést kell hozni. Tehát a 4. nap délelőttjén még folyhat az ajánlás ellenőrzés, de délután már a bizottságnak ülnie kell, és a nyilvántartásba vételről dönteni. De ezt sokszor egyébként egy-egy nap alatt elvégzik a választási irodák, tehát jól felkészültek rá, és most is azt gondolom, hogy gyorsan fogják ezt a feladatot ellátni, úgyhogy a bizottságok is szépen haladni fognak a jelöltek nyilvántartásba vételében.
Tudunk-e nekik valamit segíteni? Arra gondolok, hogy megpróbáljuk olvashatóan kitölteni ezeket az ajánlóíveket, vagy azokat is ilyen orvosi szemmel fogják nézni, hogy bármit el tudnak olvasni, ami egyébként fölismerhető.
Hát segíti a munkát, hogyha jól ismerhető és jól olvasható az ajánlóíven lévő adatsor, de kisebb eltéréseket azért természetesen elírásokat, ékezethibát, helyesírási hibát, azt nem olyan szigorú szemmel néznek, de a törvényi feltételeknek minden ajánlásnak meg kell felelni.
Ilyenkor, amikor valakitől adatot kérnek, akkor a teljes nevét kell kiírnia? Dr. Tóth István Kornél, vagy egyébként azt, amit szokott használni, mert a népesség nyilvántartóban úgy van, hogy Dr. Tóth István Kornél.
Célszerű azt írnunk, ami a személyes okmányunkon van, de hogyha valaki a doktort elhagyja, vagy egy második utónevet elhagy, ez pont az a kategória, ami nem veszélyezteti az ajánlásnak az érvényességét.
Az a logikája, hogy azonosítható legyen, és ha van 2 olyan adat, mondjuk a lakcím meg a név, amiből megtudjuk, hogy az ő, akkor azt ki lehet tipálni, rendben van. A jelölő szervezeteknek a hivatalos kampányidőszakban más kampányszabályokat kell betartani, mint egyébként a normalitás megköveteli?
Hát a VE alapján, a választási eljárási törvény alapján holnap indul a kampány, holnaptól van hivatalosan kampány, a törvény tartalmazza, hogy melyek a legfontosabb kampányolási technikák, kampányt hogyan kell folytatni, és ott mire kell figyelni, milyen szabályokat kell betartani, és természetesen holnaptól a választási bizottságok is adott esetben vizsgálják az ezzel kapcsolatos kifogásokat, visszaéléseket.
Választási bizottsághoz bárki jelenthet be kifogást, bejelentést, akinek nem tetszik valakinek a kampányolása, mert ha ez így van, akkor előbb-utóbb valószínűleg töménytelen mennyiségű bejelentéssel kell foglalkozni. Egyszerűen nem szimpatikus a jelölt, nem akarom, hogy kampányoljon, túl zöld a kampánya, vagy a plakátja, vagy belóg a közlekedést. 1000 okot tudok mondani, amivel meg lehet kifogásolni egy kampányelemet.
Ez választásról választásra változik, hogy mennyi kiadványjal kell foglalkozniuk a bizottságoknak, és attól is függ, hogy éppen milyen a közhangulat. Ezzel kapcsolatban is csak azt tudom mondani, hogy a választási irodák igyekeznek a legjobb tudásuk szerint erre felkészülni és fogadni az ilyen beadványokat és előkészíteni a bizottságoknak döntéshozatal.
Hogy alakult a jelölő szervezetek száma az előző választáshoz képest? Többen gondolják úgy, hogy neki mennek ennek a választásnak, vagy kevesebben? Nem mindig a vonal fölöttieket szokás csak nézni Magyarországon. Jó néhány párt van, aki ne szokott indulni, aztán sose jut be, de mégis mindig megpróbálja.
Igen. Most ott tart a folyamat, hogy 26 párt vetette eddig nyilvántartásba magát. Ez valamivel alacsonyabb, mint 4 évvel ezelőtt, de ez a folyamat még zajlik, még nyitva van ez a kapu, amíg ebben előre léphetnek az eddig nem jelentkező pártok, és majd március 7-én lesz az a határidő, amíg a pártoknak az országos listájukat be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottsághoz.
Nyilvántartásba vételhez meg kell ugrani valami szintet?
Nem.
Vagy simán azt mondja, hogy indulni akarok, kérem vegyenek nyilvántartásba?
Hát egy bejegyzett párt jelentkezhet a Nemzeti Választási Bizottságnál, megfelelő formanyomtatványok, megfelelő jogosultság alapján, és akkor minden további nélkül a bizottság nyilvántartásba veszi. De az is előfordul, hogy nem megfelelő képviselője jelentkezik a szervezetnek, lejárt a képviseleti jogosultsága. Ezek formai hibák, és a nagy többségnél nem ez a helyzet, de ilyenkor természetesen ezeket meg kell vizsgálnia a Választási Bizottság mellett működő titkárságnak, és úgy előkészíteni a döntést, amit a bizottság szemügyre vesz, és az alapján hozza meg a nyilvántartásba vételi döntést.
Tehát például, hogy egy pártnál ki az aláírásra jogosult, annak ott papíron ott kell lennie a bíróságnál, meg a párt bejegyzési papírjaiban, és az onnan nyilván elérhető, összevezetik, jogosult, rendben van, nem jogosult, hiánypótlás, vagy küldjenek mást, aki jogosult.
Nem veszi nyilvántartásba.
Nem veszi. Az előző választásokhoz képest a választó kerületek átalakításával közelebb mentünk ahhoz, hogy nagyjából ugyanannyi szavazat eredményezzen mandátumot minden választókörzetben Magyarországon?
Igen. Itt a választási igazgatás oldaláról azt tudom mondani, hogy teljesen jogszerű az a helyzet, amivel a választópolgárok most találkozni fognak. A 2022-es országgyűlési választásokat követő beszámolomban az országgyűlés felé írott és szóban elmondott formában is jeleztem, hogy több választókerületben a választópolgárok száma már meghaladja a törvényben rögzített határt.
Költözünk.
Ez 20% az egyes választókerületek egymáshoz viszonyított arányában, konkrétan Pest vármegyében. Az volt tapasztalható az elmúlt 15 évben, hogy 90 ezer választópolgára fővárosból kiköltözött Pest vármegyébe, és ez aránytalanságokat idézett elő a választókerületi beosztásban. Úgyhogy ezért az országgyűlés 2024 év végén módosította a választójogi törvénynek az adott mellékletét, ami ezeket a körzethatárokat, a választókerületeknek a határait tartalmazza, és Budapesttől két mandátum átkerült ennek okán Pest vármegyéhez, illetve a demográfiai folyamatok alapján Csongrád-Csanád vármegyében és Fejér vármegyében is módosított a területi beosztáson az arányosságnak a beállítása és elérése érdekében.
A területi módosítások azok érintik azt is, hogy a szavazás napján kinek hova kell majd mennie szavazni, vagy amihova 30 éve járunk, oda fogunk most nagy valószínűséggel menni, ha csak össze nem omlott az épület.
Ez így igaz, tehát a választópolgár szempontjából ennek annyi jelentősége van, hogy az értesítőn, amit kiküldtünk, azon, illetve digitálisan is megkapták ugye a tárhelyükre, az azzal rendelkező választópolgárok látják, hogy melyik vármegye, hányos számú választókerületéhez tartoznak, de jellemzően a településükön a szavazókörök, azok nem változnak, tehát ugyanoda kell menni. Ahol pedig változás van, ott azért helyben is igyekeznek a választási irodák tagjai külön felhívni a választópolgárok figyelmét, hogy nem megszokásból menjenek.
A biztonság kedvéért kell papíralapon is, meg digitálisan is értesíteni az állampolgárokat, már akinek van tárhelye is, lehet digitálisan értesíteni?
A törvény azt mondja, hogy értesítenünk kell őket, a posta viszi ezeket ki. Mai nap zajlik egyébként az utolsó adagoknak a kiszállítása a választópolgárokhoz. Itt is a törvény tartalmazza ezt a határidőt, amin belül nekünk ezt a postázást meg kellett tennünk, hogy ez jól haladt, ütemezetten haladt, és az utolsó településekre ma fognak kiérni az értesítők. Akiknek pedig van tárhelyük, ők megkapták a tárhelyre is, mindkét formában megkapták ezt az értesítőt, és alapvetően ezek a célja az, hogy a választópolgárt segítsük a választójog gyakorlásában, amennyiben a tárhelyről töltöttük le az értesítőt, akkor azonnal tudunk is tovább kattintani a választás.hu-ra, hogyha valamilyen kérelmet szeretnénk benyújtani, átjelentkezünk, külképviseleten szavazunk, mozgóurnát igénylünk. Én azt gondolom, hogy a mai korban ez egy teljesen normális és bevett gyakorlat, és a jövőben is fogjuk ezt tartani, hiszen aki az elektronikus szolgáltatások igénybevételével él, az is sokkal egyszerűbben tudja az ilyen kérelmeit beadni, és az ehhez kapcsolódó jogosultságait gyakorolni.
A határon túli magyar szavazati joggal rendelkező magyar állampolgároknak ugyanígy postai úton, nekik ugye valószínűleg nincsen magyar tárhelyük, tehát nekik csak postai úton lehet eljuttatni az értesítőket?
Ő nekik külön értesítőt most nem küldtünk.
Nem kell?
Ő nekik tavaly októberben küldtünk egy figyelemfelhívó levelet minden magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárnak, hogy egyrészt regisztrálhat, mint levélszavazó, hiszen az ő esetükben kötelező a regisztráció, tehát egy aktív eljárásjogi cselekmény szemben a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárokhoz,
aki csak oda
automatikusan bekerülnek a névjegyzékbe, sőt, ha valaki nem kapott értesítőt, az sem akadálya annak, hogy szavazhasson, lehet pótolni, és lehet kérni a helyi választási irodánál egy új értesítőt, de egyébként a választás.hu-n le is lehet ellenőrizni, hogy az én lakcímem szerint melyik szavazókörhöz tartozok, és az értesítő nem szükséges a választójog gyakorlásához, de visszatérve a levélben szavazókhoz, tavaly ősszel azokat is értesítettük, akik már szerepelnek a levélben szavazók névjegyzékében, hogy lehetőségük van adatmódosításra. Tehát máshol szeretnék fölvenni a levélcsomagot, megváltozott a lakcímük, akkor ezt jelezzék, hiszen mi ez alapján fogjuk küldeni a levélcsomagokat, de külön értesítést most nem kaptak a levélszavazók.
A levélszavazatok eljuttatásának útja az olajozottabb? Emlékszem azokra az időszakokra, amikor azért a külországi posták nem feltétlenül serénykedtek abban, hogy ezek a levélszavazatok eljussanak ide, és akkor ebből voltak is problémák. Ez most sima?
Az egész világra küldünk levélszavazatokat, tengeren túlra is, meg természetesen a legnagyobb mennyiségben itt a Kárpát-medencében. A magyar posta tartja a kapcsolatot például a román, illetve a szerb postával is, és az utóbbi években ez normális és együttműködő kapcsolattá vált, úgyhogy az elmúlt választások során kevés probléma adódott ebből, de természetesen a lehetőség él a levélszavazók számára, hogy a külképviseleteken adják le a levélcsomagot, illetve föl is tudják ott menni, amennyiben ezt jelölték be a regisztráció során.
Lehet tömbösítve fölvenni a levélcsomagokat, tehát megbízhatom a szomszédot, hogyha úgyis arra jár, akkor az enyémet is vegye föl, vagy ahhoz személyesen oda kell menni. Nem a mi választásunkon szokott ezzel probléma lenni, hanem mondjuk az amerikai választáson.
Személyesen lehet átvenni a levélcsomagot.
Oda kell mennem, igazolnom magam, hogy ki vagyok, és az én levélcsomagomat tudom elhozni, se édesanyámét, se édesapámét, senkiért? Mindenkinek igen. Mennie kell?
Leadni már lehet.
De ahhoz, hogy azonosítani tudják, hogy tényleg olyanhoz jut el, akinek szavazati joga van, ahhoz felvenni személyesen lehet. Az informatikai rendszerek milyen állapotban vannak most? Mert hát azoknak a kihordási ideje nem 4 év szokott lenni, hanem annál sokkal rövidebb szokott lenni.
Jó állapotban van, és felkészült a választási informatika. Zajlanak a főpróbáink, úgyhogy minden olyan igazgatási folyamatot, ami az jelölt nyilvántartásba vételhez, illetve majd az eredmény megállapításhoz szükséges, ezeket rendszeresen teszteljük, illetve próbáljuk is az érintett választási irodákkal. Még 2 országos főpróba előtt állunk, de egyébként a választási informatika műszaki alapjai azok nagyon stabilak, komoly fejlesztéseket végeztünk az utóbbi években, illetve most is egy megújult honlappal mutatunk minden fontos információt a választás.hu-n a választópolgárok számára, és ugyanez a felület fog majd a választás estéjén is az eredmények nyomon követése céljából a választópolgárok számára rendelkezésre állni.
Mennyire újult meg a honlap? Azért kérdezem, mert az ember úgy megszokta már, és pontosan tudja szinte vakon, hogy hova kattint és milyen adatot ér el, de az elmúlt választásra is voltak fejlesztések, még a napi részvételi adatokban is betettek egy pluszat, hogy közelebb lehessen látni az urnazáráshoz. A képe, a navigálási készség az nagyjából ugyanolyan marad azért? Tehát igen, a brand megmarad?
Picit változott a struktúra, és talán még felhasználóbbá, barátabbá vált a környezet. A honlapunk nyitó oldalán egyből a 26-os választásra lehet kattintani, és ott a megszokott rendben lehet tájékozódni szavazókörökről, jelöltekről, választópolgár statisztikáról, illetve a legfontosabb híreink is ott elérhetők, kisfilmjeink is, most is több lakossági kisfilmmel készültünk, sok kisfilmmel készülünk a szavazatszámláló bizottságok számára, készítjük őket, és igény volt erre az elmúlt években, hogy online elérhető anyagokkal is segítsük a felkészülésüket, úgyhogy ennek igyekszünk maradéktalanul eleget tenni, és a választási füzetek mellett ilyen interaktív módon is segíteni minden a választás lebonyolításban érintett személynek a felkészülését.
Most is az lesz a rend a választás napján, hogy urnazárásig napi részvételi adatokat fogok látni, akár választókerületi bontásban is, meg esemény adatokat, tehát hogy történt-e valami rendkívüli esemény, de ahogy bezárják, akkor kinyílik az eredmény oldal, és elkezdik föltölteni, és akkor láthatom, 2%, 3%, amiből semmi következtetést nem lehet levonni, de akkor már lehet izgulni, ez lesz a rend most is?
Igen, most is ez lesz a rend.
Most is nyilvánvalóan 2 rendszer működik, egy zárt, amihez nem férünk hozzá, meg egy abból generált nyílt rendszer, amit láthatunk?
Pontosan, pontosan. Így zajlik a közzététele az eredményeknek, és nem csak a mi honlapunkra, hanem rengeteg médium bejelentkezett egy olyan szolgáltatásra, hogy amikor mi a zárt választási informatikai rendszerből a honlapunkra publikáljuk az adatokat, és nyilvánossá tesszük mindenki számára, ezzel egyidejűleg ők is megkapják ugyanezeket az adatokat, és a saját maguk által fejlesztett rendszerekben megjelenítsék ugyanezeket az adatokat.
Ennek valami kényelmi szempontja van, hogy az általuk írt szoftver az a nyers adatokat fogja tudni kezelni, és akkor úgy bontja ki? Mert hát igen, az adattartalom ugyanaz.
Más struktúrában jelenítik meg, mint mi a honlapunkon, illetve a saját felületeikre csábítják ezáltal a választópolgárokat, ami természetesen nem baj, és ahogy mondtam, pont ugyanazokat az adatokat kapják meg, amelyeket mi is a honlapunkon közzéteszünk. És talán az fontos, még elnézést kérek itt ismételten kihangsúlyozni, hogy egyébként a magyar választásoknak a lebonyolítása az teljes egészében papír alapon történik, hiszen helyben kinyomtatják a névjegyzéket, ha szereplünk a névjegyzéken, akkor tudunk választani. Ott helyben a papír alapon leadott szavazatokat a szavazatszámláló bizottságok összesítik, ott helyben töltenek ki erről egy szavazóköri eredményjegyzőkönyvet, ezeket az adatokat visszük be az informatikai rendszerbe, és ezeket összesítjük, és ezt mutatjuk utána a honlapon, de egyébként az összes szavazóköri jegyzőkönyvet be is fogunk szkennelni, és ez a szavazás másnapján már látható lesz a honlapunkon, tehát manuálisan is össze lehet adni ezeket az eredményeket, és összevetni a honlapunkon mutatott összesített eredményekkel.
Tehát akkor is lesz hivatalos eredmény, hogyha a Föld bolygón egy globális áramszünet jön, és minden számítógép megáll.
Igen, csak akkor egy picit várni kell arra, hogy megismerjük az összesített eredményeket.
A szavazatszámlálás átláthatóságát azt hogyan kell biztosítani egy modern választáson? Sajtót kell beengedni, a delegáltakat kell beengedni, és attól lesz mindenki számára elfogadhatóan átlátható?
Én szerintem nagyon jó a magyar rendszer ebből a szempontból, mert két fő összetevője van a szavazatszámláló bizottságoknak. Egyrészt a civil szférából választott tagjai vannak a szavazatszámláló bizottságnak, akik teljesen független, a pártpolitikától nem befolyásolt lakosai az adott településen, ahol jelentkeznek erre a feladatra, és melléjük jönnek be az adott választáson induló jelöltek, jelölő szervezeteknek a delegátjai. És így alkotják ők a szavazatszámláló bizottságot, esküt tesznek, hogy a törvény szerint fognak eljárni, és a jogaik és kötelezettségeik azonosak, és ő mellettük a nemzetközi megfigyelők, illetve a sajtó képviselői végig jelen lehetnek a szavazás lebonyolítását, az elsőtől az utolsó lépésig nyomon követhetik.
Van lelkesedés szavazatszámláló bizottsági tagnak lenni? Mert én többféle embert is látok az én választó kerületemben, a szavazókörben. Van, akit már 30 éve látok. Tehát ő a profi, és hát aki mindent tud erről. És mindig vannak cserélődő emberek. Nyilván őket oktatni kell, a cserélődő embereket, mert a profi, aki 30 éve csinálja, az mindent tud. Vannak elegen?
Vannak. Hál' Istennek az egész országban rendben vagyunk ezzel a folyamattal. Most zajlanak egyébként még a vármegyei választási felkészítők, amelyeken a Nemzeti Választási Iroda is jelen van. Ilyenkor mindig külön rá is kérdezünk az adott vármegyében, hogy hogyan állunk az SSB tagoknak a toborzásával.
Ezt a szemlálló bizottság.
Igen. Ezt a folyamatot egyébként már tavaly ősszel megindítottuk, és országos kampányt is folytattunk ezzel kapcsolatban, és már akkor nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk a helyiektől, hogy mindenütt van elégséges számú jelölt. Itt-ott vannak kisebb eltérések, és egyébként erre még van is határidő, hogy a szavazatszámláló bizottságok tagjait a települések képviselő testületei a választási iroda vezetőjének indítványára megválasszák, de ez jól halad ez a munka, és mindenhol lesz megfelelő számú szavazatszámláló bizottsági tag.
Most már a Nemzeti Választási Iroda a szavazás technikai lebonyolításának kizárólagos ura? Azért kérdezem, mert korábbi választásokon voltak ilyen fura hatásköri villongások a helyi jegyző, az önkormányzat, meg a választási iroda, meg a választási bizottság között, hogy nyissunk már egy új termet, mert nagyon sokan vannak, bontsuk már meg, hozzunk már egy nyomtatót. Ilyen viták, és akkor ez valakinek végén el kellett döntenie, de ezek még a nyilvánosság előtt is elég furák voltak.
Én azt gondolom, hogy ezeket a gyermekben betegségeket kinőtte a választási igazgatás, és nagyon jól felkészült kollégák dolgoznak. Mindenütt tudják, hogy mi a feladatuk. Választási irodáknak alapvetően a lebonyolításnak az előkészítése és az ahhoz kapcsolódó helyszíneknek az előkészítése, szervezési munkák, megfelelő számú választási bizottsági tagnak a toborzása, melléjük jegyzőkönyvvezetőnek a rendelése, de a döntéshozatal az minden esetben az adott szavazatszámláló bizottságé, majd azt követően az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságé. Az irodák a döntéshozatalt segítik, előkészítik, és a bizottság keze alá dolgoznak, de hatásköri villongások azok már abszolút nem jellemzőek. Tehát mindenki tudja, hogy mi a dolga a választás lebonyolítása során.
Kell-e erre a választásra készülni az átjelentkezés miatti megnövekedett sorokkal? Korábbi választásokon volt ebből probléma, aztán ezek, mint hogyha lecsengtek volna egy idő után, mert hogy bontották a sorokat, meg változtattak is itt egy szabályt az átjelentkezési határidőre. Úgy emlékszem, hogy kezelhető legyen. Igen. Most már kezelhető?
Kezelhetővé is vált. Tehát már a 22-es választást is úgy bonyolítottuk le, hogy a mínusz 9. napig lehetett átjelentkezési, illetve a külképviseletekre történő jelentkezési kérelmet beadni. Ez most is ugyanígy van, azzal a különbséggel, itt fel is hívom a választópolgárok figyelmét, hogy a mínusz 9. napról, ez most a mínusz 10. napra előre csúszott, mert a mínusz 9. nap az nagypéntek. Tehát a nagy hét csütörtökén, április 2-án lehet utoljára ezeket a kérelmeket beadni. De azt hozzáteszem, hogy azzal, hogy a digitális tárhelyre is küldtük az értesítőket, időarányosan már sokkal több átjelentkező, illetve külképviseleten szavazó választópolgár regisztrálta magát, és adta be ezt a kérelmet. Úgyhogy azt gondolom, hogy a választópolgárok is ezzel tisztában vannak, hiszen tájékoztatjuk erről őket. És a kérdésre visszatérve, pedig a nagy sorok azok megszűntek, és ezeket az igazgatási oldalról szükséges változtatásokat azt gondolom, hogy mindenki jól viseli és kezeli, és a választási igazgatás részéről pedig mi is arra készülünk, hogy ahol több ezres számú átjelentkező választópolgár jön, oda megfelelő helyszínekkel, itt a törvény is változott, hogy bontani kell a névjegyzéket, és több helyszín, több alszavazókört kialakítani, ahol ilyen nagyszámú átjelentkező
választók. Névsor szerint, ABC szerint.
ABC szerint, vármegye szerint, és ezeket a, főleg a fővárosban, nagyobb megyei jogú városokban ezeket a helyszíneket le is ellenőrizzük ezeknél a képzéseknél, és több helyütt javaslatot is tettünk rá, hogy egy másik helyszínen folytassák, lebonyolítsák le az átjelentkezők szavaztatását, mert az eredetileg kinézett helyszín nem ideális, ebben együttműködnek velünk a választási irodák, és 22-ben is jó tapasztalatokat szereztünk. Most külön igyekszünk azokkal a külképviseletekkel is együttműködni, mint például London, München, ahol sok ezres számú választópolgár fog megjelenni a szavazás napján, és hogy ott is a lehető leggördülékenyebben folytassuk le a szavazást, de azt azért hozzá kell tenni, hogy mindig vannak olyan időszakok, amikor sokan érkeznek meg ebéd előtt, ebéd után a választópolgárok egy adott szavazókörhöz külképviseleten is, és ez egy természetes velejárója, hogy amikor 4 évente elmegyünk választani, akkor előfordulhat, hogy egy picit várakoznunk kell. Ez minden nyugati demokráciában is ugyanígy működik, amikor a választójogukkal élnek a választópolgárok.
A külképviseleti szavazásra ott mit kell magunkkal vinnünk? Ott elég az útlevelünk, vagy ha van, vagy ugyanazt az adattartalmat kell produkálnunk érvényes okmánnyal, mint egy hazai választáson?
A hazai választásnál is egy fontos változás, hogy a lakcímkártyára már nincsen szükség. Tehát egy érvényes igazolvány kell majd a választás napján a választópolgártól az ő azonosításához. Ez lehet egy személyi igazolvány, útlevél, vagy pedig jogosítvány. Pontosan. És ez alapján fogja őket a szavazatszámláló bizottság azonosítani. És ez külföldön pontosan ugyanígy fog menni.
A lakcímkártya azért nem kell, mert az összes többi adatból már elegendően meg lehet állapítani a személyazonosságot?
Így igaz.
Korábban akkor miért kellett? Hát akkor is a személyigazolvány.
Mert akkor a névjegyzék a személy azonosítót tartalmazta, most pedig a névjegyzék a 4 természetes azonosítót, nevünket, édesanyánk nevét, születési helyünket és időnket fogja tartalmazni, és emellett azt is, hogyha valaki valamilyen szavazási segítséget, például Braille sablont igényelt, illetve a címünket is mutatja, de a 4 természetes azonosító alapján mindenki azonosíthatóvá válik. Ez egyébként a külképviseleti szavazáson eddig is így volt, és volt ezzel kapcsolatban egy EBSZ javaslat, ami az egységesítésre tett javaslatot, úgyhogy ezért változott itt a jogszabály, és most már egy érvényes igazolvány szükséges kizárólag minden választópolgár részéről a személyes választás során.
Említette a szavazási segítségeket, a Braille-sablon, abban az azt jelenti, hogy a látássérülteknek segít abban megmondani, hogy mi van a szavazólapon?
Igen, ők kapnak egy külön Braille-írással elkészített leírást a pártokról, sorszámmal ellátva, és mellette pedig egy sablont is viszünk ezekbe a szavazókörökbe, amibe be tudják helyezni a szavazólapot, és ott le tudják olvasni a Braille sablonról, hogy melyik sorszámú lista az hol található el, és itt csak a szavazás leadására szükséges karikák vannak a sablonban kivágva, tehát a tollal ők ott tudnak egy-két egymás metsző vonalat ejteni. De ettől függetlenül nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy aki ilyen sablont nem igényelt, az ugyanúgy jogosult arra, hogy őt elkíséri egy családtagja, ismerőse, és mint segítő közreműködjön az ő választójogának a gyakorlása.
Ha nincsen családtag segítő, akkor két szavazatszámláló bizottsági tagot bátran megkérhetek, persze, hogy jöjjenek be velünk?
Persze, sőt őket mi külön fel is készítjük erre, hogy ilyen esetekben legyenek proaktívak, és segítsenek a választópolgárnak a szavazat leadásában.
A szavazó körök képe változik-e a korábbi választásokhoz képest? Emlékszem olyan vitákra, hogy ceruza kell-e, vagy toll kell-e, nyilván toll kell, azt persze, hát nem lehet kitörölni, hogy a sajátommal írhatok-e, hogy metsző kell, karikába kell-e metszeni, tehát ezek az alapszabályok, ezek változtak, változatlanok.
Nem, nem változatlan minden alapszabály, tollal kell szavazni, ez lehet saját toll is, és két egymást metsző vonalat kell elhelyezni mind a két szavazólapra. Tehát most annyiban egyszerű a képlet, hogy egy pártlistás szavazólapot, vagy egy nemzetiségi listásot, hogyha nemzetiségi választópolgár megy szavazni, fog kapni az adott választópolgár, illetve az egyéni jelölteknek a szavazólapját, és pártlistás és egyéni jelölteket tartalmazó szavazólapon is egy-egy egymást metsző vonalat lehet ejteni.
Továbbra is igaz az, hogy csak azt fogják vizsgálni, hogy abban a körben benne van-e a két egymás metsző vonal. Tehát igen, hiába dekorálom ki, hiába írok üzenetet a képviselőknek, az nem fog számítani, egyet kell bekarikázni, igen, és kész.
Igen. És az, hogy egyébként milyen üzenetek, rajzok, egyéb közlések vannak a szavazólapon, ez az érvényességét nem befolyásolja a szavazatnak. A bizottsági tagok azt vizsgálják, hogy egy egymás metsző vonal van-e valamelyik jelöltnél.
Boríték lesz mellé?
Borítékot kérésre fogadni, ez is egy fontos változás, köszönöm a kérdést. A választási bizottság tagjai kérésre fognak borítékot adni, tehát lesz elegendő számú boríték minden szavazókörben, de nem lesz kötelező azt használni. Én 2006-ban voltam az első munkahelyemen Pest Erzsébeten szavazatszámláló bizottság mellett jegyzőkönyvvezető, és már akkor tapasztaltam azt a szavazás lezárult, tehát követően, amikor a bizottság elkezdte az urnából kivenni a szavazólapokat, még borítékból, hogy az egy további jó pár percet vesz igénybe, míg a borítékokat kibontják, borítékokat félreteszik, abból a szavazólapokat kiveszik, úgyhogy ez a feldolgozást is segíteni fogja, valamennyire környezetbarát is, de ettől függetlenül mindenki, aki úgy érzi biztonságban a szavazatát, hogy az borítékba szeretné tenni, annak a lehetősége meg lesz. Aki pedig nem fog borítékot kérni, neki a bizottság fel fogja hívni a figyelmét, hogy a titkosságra azért ügyeljünk, tehát hajtsuk félbe a szavazólapot, és úgy dobjuk be az urnába.
Adott tartalmával befele.
Igen.
És akkor csak bele kell csúsztatni. Az urnák képe az nagyjából ugyanaz. Ugyanaz. Könnyű lesz eltalálni, nemzeti színszalaggal van átkötve, és abba kell beledobni.
Igen.
A nap elején ugyanúgy meg fogják nézni, hogy üres-e az urna.
Persze.
Több szavazatszámláló bizottsági tag belekukkant.
Nem, hogy több szavazatszámláló bizottsági tag, hanem az elsőként érkező választópolgárnak a jelenlétében zajlik az úgynevezett urnazáró jegyzőkönyvnek a kitöltése, amit aláír az adott választópolgár is, és ezzel tanúsítja a bizottság tagjai mellett, hogy az urnát az ő jelenlétében zárták le, és az urna lezárásakor az urnában nem volt egyetlen szavazat sem. És az urnákat miután lezárják, külön plombákat helyeznek el a lezárt urnán, és ezeket a plombák számát is rögzítik ezen a jegyzőkönyvben. Vagy szavazás számlálást követően ugyanebbe az urnába zárják vissza a szavazatokat, az SSB tagjai újból leplombálják, és a plombáknak a sorszámát szintén rögzítik az urnazáró jegyzőkönyvben. Tehát egy későbbi jogvita során szükség lenne a szavazatoknak esetleg az újraszámlálására, akkor az újraszámlálás azzal a momentummal kezdődik, hogy összevetjük a lezárt urnákon lévő plombák számát a szavazás estéjén az urnazáró jegyzőkönyvön rögzített plombák sorszámaival, és ez véletlenül egyezni fog, és ezt követően bontják csak föl, és kezdődik meg az újraszámlálás. Tehát ez egy olyan garanciális elem, ami biztosítja azt, hogy egész addig, amíg nincs rá szükség, senki nem nyúl a lezárt urnákhoz. Ha pedig ez így telik el, akkor a szavazást követő 90. napon fogják a választási irodák megsemmisíteni a korábbiaknak megfelelően is a szavazáshoz használt szavazólapokat és egyéb iratokat.
De a jegyzőkönyvek azok az idők végezetéig megmaradnak egy adott választásra, és kereshetők is a választás.hu honlapon keresztül. Ha valaki meggondolja magát, és nem az átjelentkezésnek megfelelően kell szavaznia, előfordulhat olyan élethelyzet, hogy mégsem ott lesz. Van valami határidő, hogy meddig vonhatja vissza, vagy ha egyszer úgy döntött, hogy átjelentkezett, akkor ott kell szavazni?
Nem, ezt a választás megelőző harmadik napig, április 9-ig vissza lehet vonni.
De csak egyszer lehet?
Igen.
Hát azt nem lehet, hogy akkor megint meggondolom magam.
Hát akkor már letelt az április 2-i határidő, tehát akkor már máshova feliratkozni nem tudunk, leiratkozni tudunk még.
Ha valaki átjelentkezik, akkor az azt jelenti, hogy az eredeti helyén kiveszik a névjegyzékből? Persze. Hogy ne tudjunk két helyen szavazni?
Természetesen. Ugyanakkor az átjelentkezéssel egyidejűleg, ahol ő egy másik településen szavazni fog, a lakóhelye szerinti egyéni jelöltes szavazólapot fogja megkapni. És ő neki ezt majd egy zárt zöld borítékba kell behelyeznie, amit mi fogunk visszajuttatni a 106 egyéni választókerületek egyikébe, és ott lesz minden egyes választókerületben van egy kijelölt szavazókör, amelyik a szavazás estéjén nem számol, hanem bevárja a külképviseleteken leadott, illetve az átjelentkezéssel az ország más településein leadott zárt borítékban érkező szavazatokat, és a szavazást követő szombaton számol. Tehát a hivatalos eredmény megállapítás az egyébként csak ezt követően fog megtörténni. Az egyéni választókerületi választási bizottságok részéről ezt követően lehet majd listás eredményt is megállapítani, úgyhogy mindaz, amit a választás estén, a honlapon, egyéb médiumok felületein látunk, azok előzetes eredmények.
Van-e valamilyen prognózisuk arra, hogy a külföldről beérkező szavazatok, amennyiben ezek száma megnövekedett, azt most lehet látni, mert hogy többen jelentkeztek, azok milyen arányban fogják befolyásolni a végeredményt? Az elmúlt néhány választáson nagyon sok helyen hajszál döntött a jelöltek között.
Van egy új szabály, a kötelező újraszámlálás, amit az országgyűlés úgy vezetett be, hogy országgyűlési választáson a második helyen álló jelölt, hogyha 100 vagy annál kisebb a hátránya, akkor kérheti az újraszámlálást mindenféle jogorvoslatnak az állítása, vagy valamilyen jogsérelem állítása nélkül. Amióta ez a jogi környezet él, azóta egy olyan választókerület volt, ahol 100 alatt volt az első két helyen álló jelölt közötti különbség. Volt egy olyan is, ahol 127 vagy 128 volt, az egyik a fővárosban, a másik az Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, de jellemzően a különbségek azok ilyen 300-400-tól indulnak, és mindig megvan az a 8-10 választókerület, amit mi is mutatunk külön a honlapunkon, ahol kis különbségek vannak, és
szoros
adott
verseny.
Esetben szoros a verseny, és adott esetben az átjelentkezők, illetve a külképviseleten leadott szavazatokkal együtt számolandó kijelölt szavazókör eredménye az módosíthat az álláson.
Külképviseleten szavazni listára és egyéni választókerületi jelöltre is lehet?
Persze, hiszen a külképviseleten azok a választópolgárok szavaznak, akiknek van magyarországi lakcímük, de a szavazás napján nincsenek itthon Magyarországon. Ők jelentkeznek a 151 külképviselet valamelyikére, ott személyesen megjelennek, és a magyarországi lakcímük szerinti egyéni választókerületi egyéni jelöltekre vonatkozó szavazólapot kapják meg a pártlistás mellett.
Uh-huh. Tehát, hogyha valaki Battonyáról dolgozik Bostonban, akkor a battonyai egyéni országgyűlési jelöltjére fog szavazni, és ha akar, persze, akkor pártlistára is fog szavazni.
Igen.
De akkor az ő szavazatát meg kell várni, amíg Bostonból megjön,
pontosan.
És utána bele kell számolni a battonyai jelöltek versenyébe.
Igen.
Azt lehet tudni, hogy ez körülbelül mennyi idő, nem konkrétan a Bostonra gondolok, de hogyha ott szoros a verseny, akkor meddig kell várni?
Igen, ezt mondtam el az előbb, hogy amikor lezajlik a szavazás, a külképviseletekről elindulnak az urnák Magyarországra, ezt legkésőbb csütörtökig ide kell, hogy érjenek. Egyébként a 22-es, 24-es választásoknál az volt a tapasztalatunk, hogy szerdán befutott még Ausztráliából is az utolsó urna.
Hozza a külképviseleti munkatárs igen, egy bőröntben a repülőn?
Így igaz. Kifejezetten olyan urnákat gyártottunk az idei választásra, most már ezek is mind műanyagurnák, jól zárható műanyagurnák, amelyek adott esetben egy kézipodgyászba is beférnek, hogyha az elégséges a külképviseleten szavazó választópolgárokhoz. Ha nem, akkor olyan is előfordul, hogy a külképviseleti iroda munkatársa mellett egy külön repülőjegyet veszünk az urnának, ami nagyobb méretű. És természetesen Európából pedig a külképviseletek gépkocsival is szállítják a nagyobb urnákat. Úgyhogy ezek megérkeznek Magyarországra, ezeket a Nemzeti Választási Bizottság ellenőrizi, hogy ugyanolyan lezárt állapotban vannak, azt követően a Nemzeti Választási Iroda munkatársai az átjelentkezős szavazólapokkal együtt, borítékokkal együtt szétválogatja, 106 kupacot készít, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási irodák bejönnek érte, és hazaviszik, és minden egyes választókerületben van egy kijelölt szavazókör, ami, ahogy mondtam, nem számol a szavazás estén, hanem pontosan ezekre a szavazatokra vár. Ott egyébként ezekben a szavazókörökben adunk zöld borítékot a választópolgároknak, összekeverik a zöld borítékokat, helyben leadottakat, átjelentkezéssel leadottakat, külképviseleten leadottakat, és ezt követően tudja az az SSB megállapítani az adott választókerületből még ezt a hiányzó szavazóköri eredményt, és azt követően tud a választókerületi választási bizottság az egyéni jelöltek vonatkozásában végső eredményt hirdetni és azt megállapítani, és ugye ez determinálja azt is, hogy milyen szavazatok mennek fel a listákra. Tehát ezt követően történik majd meg a listás eredményeknek a megállapítása.
A fehéren, ami a papír meg a zöldön kívül más szín lesz ezen a választáson, mint a piros hiányozna hozzá, és de azt nem kell papír, semmilyen szavazólapot pirossal jelölni.
Nem.
Tehát fehér és
zöld. A színeknek akkor volt jelentőség, amikor az önkormányzati választást együtt bonyolítottuk az európai parlamenti választásokkal, és hogy könnyítsük a feldolgozást, meg a választópolgároknak a tájékozódását is. Most országgyűlési választáson erre nincsen szükség.
Két lapot fogunk látni, a listás lapot, meg az egyéni versenyek lapját. Azt lehet már látni ilyenkor, hogy ezek körülbelül mekkorák lesznek? Volt olyan országgyűlési választás, amikor lepedő nagyságúakkal kellett dolgoznunk. Szép volt.
Most mi úgy számolunk, hogy ilyen nagyjából 6-7 jelöltig és listáig egy A4-es szavazólapra ezek nyomtathatók lesznek.
19 óra a szavazás vége?
Igen, illetve hogyha 19 óráig még megérkezik a választópolgár a szavazókörhöz, de vannak előtte, akkor aki addig megérkezett és sorban áll, az még leszavazhat.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, pénteken rögzítettük délelőtt. Beszélgetést az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik, ott is felvételről fogják hallani. Ha feliratkoznak, akkor a további beszélgetéseket már automatikusan kapják meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.